Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Ezúttal elmegyünk Erdélybe, Parajdra a mai egy órában, mert hogy azért a Sóbánya és az ott történtek bizony nagyon komoly csapást jelentenek az erdélyi turizmusra, de megpróbálom bebizonyítani, hogy Erdélyben még nagyon-nagyon sok fontos látnivaló van, sőt, érdemes esetleg a későbbiekben, hogyha olyan helyen meg tudnak szállni, vagy akár most is Parajdon megszállni, és megnézni azt a sok csodát, ami még a környéken van. Meg hát látjuk azt, hogy még mindig lehet fürödni, és nekem például minden sósvizes fürdő nagyon jót tesz a bőrömnek, és én ezeket a dézsafürdőket imádom, de azt gondolom, sokan vannak ezzel így, mert hát a sóbányák, sócsarnokai, azok a légúti betegségeknek is kiváló gyógyhelyei voltak, de a fürdő, a sósfürdő, az pedig mindenféle bőrbetegséget kezel, vagy akár rendbe rakja egy picit a bőrt. Érdekes egyébként, hogy a bányában 120 méter mélyen templom, meg játszótér is volt, hát meg még van azért, és a sóhivatal is megépült, mert hogy volt sóhivatal, de a valóságban is, ez az 1800-as évek elején épült meg, ma egészségügyi rendelő, de itt intézték a sóval kapcsolatos ügyeket Parajdon. És Parajd nevezetességei a sósziklák is. Az 576 méter magas sóhát például 2 milliárd tonna sót tartalmaz, és a korontpatak vize a sószorosban tör át a sósziklákon. Tehát az ilyen áradás azért veszélyes, mert kimossa a sót a hegyekből, és akkor nyilván megváltoztatja annak az összetételét, és hát bármikor például egy bányában omlásveszély alakulhat ki. A gyógyhatású meleg sósfürdőben egyébként a fürdőzők úgy lebeghetnek a tömény sósvízben, mint mondjuk a holtenger vizében, tehát tényleg sok mindenre jó, sok mindent meggyógyít. És lepkeházat is láthatunk, meg Rapsóné várának romjait. De a templomok is szépek Parajdon. 1790 és 1796 között épült a református temploma például, de a 15. századi római katolikus templom maradványaiból épült a szentélye, tehát lényegében ezeket az épített örösségeket is őrzi még. És római katolikus temploma is van 1800-ból, aztán nagyjából 25 éve egy új templomot is emeltek. Az is érdekes. Van egy áprili emlékház, és a költő Parajdhoz fűződő életszakaszairól itt sokat olvashatunk, és megnézhetjük a felvételeket is. Nagyon sokan láthatják a táncház találkozókon a klasszikus sóvidéki táncokat. Ezekből ízelítőt kaphatunk a felső sófalvi székelyföldi táncházban. Majd a műsor második felében mesélek sok mindenről önöknek, de arról is például, hogy hogyan alakult Parajd szerkezete, mert hogy korábban Sófalva volt igazából a nagy központ, aztán utána ma már Parajd része, ugye felső Sófalva, meg alsó Sófalva is, és Parajd erősödött meg aztán a későbbi időszakban. Azért Parajd egyébként, mert hogy a Parajd legelészték a lovak, amikor vitték a szekereken a sót innen, és hát innen ered állítólag a neve. Trópusi lepkéket bemutató lepkeházat is találunk a közelben. 2012-ben nyílt a trópusi lepkeház. Meg hát van egy szelfiház, 2024-es, és egy fordított ház is. Ilyet azért sok helyen láttam már. Ez olyan divat, mint a szabadtéri kondipálya, mert fordított házat sok helyen épülünk, de attól független azért érdekes lehet. Ápril Lajos költő nem csak, hogy a gyermekéveit töltötte itt, hanem vissza is költözött a községbe. Tehát neki tényleg komoly parajdi kötődései vannak. Nem csoda, hogy az emlékét a mai napig őrzik, és ezt a turisták is átélhetik, amikor ellátogatnak az emlékházba. Parajd környékére is érdemes kirándulni, hát rengeteg sok szép tájat láttunk. Már önmagában, ha ide érkezünk, az út is érdekes. Ma már gyorsabban tudunk, de azért még mindig vigyázni kell az utakon, mert hát azért a mi vezetésünk a székelyföldi barátom szerint olyan, mint hogyha lassítva közlekednénk, hát ott nagyobb a tempó, és most tényleg már rengeteg helyre telepítettek azért a trafipaxot itt is, hogy megátolják azt, hogy hihetetlen sebességekre képesek. Még a teherautók is megkanyarba előznek ezerrel, úgyhogy azért ügyesnek kell lenni, hogyha valaki itt vezet. De hát amit érdemes még megnézni mindenképpen, ugye is közel van Korond, Farkaslaka például, hát Székelyudvarhelyre muszáj bemenni. Székelyudvarhely az a klasszikus, amit leginkább megnéznek azok, akik először vannak itt a Székelyföldön, és hát itt a városközpont valóban olyan, hogyha sétálunk, akkor átérezzük egy kicsit, hogy milyen is volt az egykori időszak, meg hát a közös kultúrkincsünket megismerhetjük. A királyokat, hogyha megnézzük a fából faragott szobrokat itt az egyik kis ligetben, akkor valóban úgy érezzük, hogy megérkeztünk, és tényleg ezt ajánlom mindenkinek. De hát Zetelakára is átmehetünk. Itt van egy nagyon szép tó, a Zetelaki tó, és hogyha átmegyünk Gyergyószent Miklós felé Székelyudvarhelyből, akkor már önmagában az útvonal is nagyon szép, én mindig megállok, hogyha tehetem fent a tónál, és megcsodálom a vizet, és picit megnyúszik ilyenkor az ember, főleg, hogyha ha jó idő van. Gyergyószent Miklós pedig hát olyan sok látnivalóval bír, hogy egy önálló műsort is mesélhetnék róla, mert itt turisztikai koncepciót is alkottam meg, a filmüket is mi csináltuk közösen a kedves helyi barátommal, és tényleg ez olyan, hogy nem tudok betelni szinte azzal a sok-sok látnivalóval, ami itt vár minket, és nem csak a Gyilkostó meg a Békásszoros, hanem rengeteg-rengeteg más dolog. És még a beszéd is érdekes. Mégpedig azért, mert hát vannak olyan szavak, amelyek mást jelentenek. Itt olvastam például egyszer azt, hogy hát hárman meghaltak a dugásban. És ez egy tragédiát jelent, mert a dugás az a töltés. A drúzsba az meg a motoros fűrész, nem pedig a barátság. Úgyhogy sok olyan szó van, ami mást jelent, mint gondolnánk elsőre, és hát már egy beszélgetés is élmény. Marosfő környékén meg medveleseket szerveztek, és volt olyan alkalom, hogy ide elhoztam vendégeket, és hát olyan vendégeket, egyikük egy nagylapnak volt a főszerkesztője, a másikuk az egy híres fotós, tehát tényleg ők korábban nem voltak még itt, és hát eleve egy kicsit szkeptikusan álltak hozzá, hogy hú, hát jó, oké, de hova is megyünk, és micsoda? Itt Budapesten azért nem mindenki gondolkodik mindig mindenben ugyanúgy, ami persze természetes, de hát mondták, hogy hát oké, akkor nézzük meg, hogy mi az, amit annyian szerettek itt, és eljöttek velem, és nagyon-nagyon pozitívan vélekedtek arról, hogy hát milyen szép helyre jöttek, de azért, hát ha már itt vannak, akkor lássanak medvét is, mondták. És úgy vittem el őket, hogy hát ők gyönyörűen felöltöztek a medvelesre, tehát klasszikus cipőben, szép kis táskával, menő ruhába, és hát mondtam, hogy jó, de hát nem egy kiépített úton fogunk megállni a busztal, és felmegyünk, és jön a medve, hanem hát bemegyünk az erdőbe, átmegyünk a mezőn. Hát jó. Utána el is érkeztünk egy kis patakhoz, és akkor mondtam, hogy akkor most át kéne menni a patakon. Hát mondták, hogy azt már nem. Úgyhogy ölbe átvittem a nagyasszonyokat, soha nem felejtem el, és szépen a patak túlpartján ott megérkeztek, majd annyira lassan tudtunk csak haladni, mert hát ugye ittak a forrásvízből, fotózkodtak, tényleg gyönyörű volt, és nagyon jól érezték magukat, hogy amikor odaértünk a vadlesre, hát már félő volt, hogy a medve is odaér. Mert hát azért lehet kiszámolni ugye a medvelest, mert hát ott van egy olyan rész, ahol néha megetetik a maci medvéket, és hogyha nem tudom, mindig fél kilenckor kaptak ennivalót, akkor fél kilenckor már ők sem buták, sőt nagyon okos állatok, oda mennek a vacsorára. És hát a 8-ra illik azért ott lenni a magaslestnél, hogy ne akkor jöjjünk, amikor a maci is, és akkor ott legfeljebb vagy korábban, vagy később, de valamikor jön a maci. Na most, hát elhúztuk az időt egy kicsit azzal, hogy lassan mentünk, úgyhogy a következő történt, megérkeztünk a magasleshez, és akkor volt a társaságunkban egy nagyon szép termetű úriember, aki mondta, hogy hát azért ide nehézkes fölmászni, de ő vállalja, de az egyik, hogy azt mondta, hogy hát én nem mondtam neki, hogy magaslesre is fogunk jönni, és akkor úgy nézzük a medvét, hát mondom, pedig ez jobb ötletnek tűnik, mint megvárni a bokorba, és mondta, hogy hát ő azért nem jönne fel. Hát mondtam, akkor a többiekkel én felmegyek, de szerintem jöjjön ő is föl. És hallottuk a csörtetést, hogy már jön a medve, mondtam, hogy jön a medve, mire olyan gyorsan szaladt fel, hogy maga se gondolta volna, hogy így tudja venni a lépcsőfokokat, mert hát ilyen létreszerű létrelépcső volt, úgyhogy végül is csak felmentünk, és láttuk is a medvét, és egyébként a medve békésen sétálgatott, megkereste az ennivalókat, meg ott mászkált, le is fotóztuk, de az egyik ott jelenlévő egyébként kiváló fotós hölgy, az olyan géppel, még ilyen tükörreflexes géppel fotózott, hogy kattogott, hogy kattant ugye a gép, és hát ettől megijedt a medve, úgyhogy elment. Aztán már csak annyit hallottunk, hogy a bokorban valamit csinál, de látni már nem láttuk. De volt medve, láttuk a medvét, lefotóztuk a medvét, úgyhogy gyönyörű élmény volt a medveles. De hát nagyon sokszor volt nekem az életemben olyan, hogy találkoztam ott medvével, mert Tusnádfürdőn például az állomás mellett mindig oda jöttek borogatni a kukákat, és amikor mentem a szállásomra, akkor ott voltak a maci medvék, és így békésen elmentem úgy mellettük, és ők is békésen burogatták tovább a kukákat. Aztán ma már nincs ilyen kukaburogatás, mert megcsinálták úgy a szeméttárolót, hogy ilyen nagyon masszív, leláncolt, nem lehet burogatni, kivenni se lehet belőle semmit se, ilyen medvebiztos lett ez a rész. De olyan is volt egyébként, hogy amikor ott jártam, akkor elütöttek medvebocsokat a vonattal, tehát a vonat elütötte a medvebocsot. Tehát igazából sok medve kaland van, hát hogyha valaki gyakran jár Erdélybe, akkor biztos, hogy ilyen lesz. Már hogyha túrázik egy kicsit, meg sétálgat, tehát nyilván, hogyha autóból beül, autóval ki, akkor azért kevésbé. De hát nagyon sok történetet is hallottam, ilyen medvés történetet. Volt olyan, hogy egy turista csoportból a túrán elszakadt az egyik hölgy, és hát az asszonyság olyan nyugdíjkora belé, egy kicsit idősebb asszonyság volt, így 70 körül lehetett, és hát elsétálgatott az erdő felé. És jött a medve, és megállt, és rákiáltott az asszony, és úgy megijedt a medve, hogy elszaladt. Úgyhogy nagyon bátor volt, de hát mondta, hogy azért a kétszer is meggondolja, amíg elszakad a turista csoporttól legközelebb ott az erdei részen. Úgyhogy vannak ilyen érdekességek, de hát tudjuk jól, hogy a medve nem játék. Persze nem kell megijedni, mert nyugodtan sétálgathatunk manapság már jó pár helyen, meg hát az épített örösséget, hogyha nézzük, akkor azért ez nem úgy működik, hogy a maci medve ott áll a bejáratnál. Ha meg túrázunk, akkor pedig vigyünk magunkkal sípot, ez a titka, én is viszek magammal mindig, és attól azért állítólag megijed, de én, mivel hogy én nem félek a medvétől, hát hogyha nem a bocsaival sétálgat, meg nem vagyunk túl agresszívek, akkor azért nem gondolom, hogy probléma lehet, hát nem erről szól az erdélyi turizmus, a gyönyörű túrákról, a kirándulásokról, a csörgelező patakokról, a gasztronómiáról, a közös kultúrkincsünkről, az ízes beszélgetésekről, az összetartozásról szól, meg hát arról is, hogy rengeteg-rengeteg a látnivaló. Még egy érdekes helyre elviszem önöket még a mai műsorban mindenképpen, és a műsor második felét talán ezzel is kezdem, majd Fiatfalva, ami egy kis falu Hargita megyében, Székelykeresztúrhoz tartozik egyébként, van egy gyönyörű unitárius temploma, és valóban mesebeli kis hely, a Nagykükülő bal partján fekszik. Eleve ezek a kis folyók annyira szépek, hogy gyors folyásuk mindig megigézi az ide látogatót. Fiatfalva egyébként a trianoni békeszerződésig Udvarhely vármegye Székelykeresztúri járásához tartozott, és már 1631-ben említik az egyik oklevélben az unitárius templomát. Ami pedig még érdekesebb nevezetessége, az Ugronkastély, ami a fal nyugati részén található, a Küküllő partján, és nagyon szépen barokk stílusban átépítették, korábban várkastély is volt, és hát a környéknek egy híres nevezetessége. Ami pedig még érdekes, hogy a falutól délnyugatra, a Sukoró-patak völgyében iszapvulkánokat találunk, és a fiatfalvi iszapvulkánok szerintem mindenképpen megérnek egy látogatást. Lényegében a gázkutatások nyomán fedezte fel a tudományos világ, és hát fel is térképezték ezeket az iszapvulkánokat, de talán a fiatfalvi iszapvulkánok maradtak fent a leginkább, mert hogy a szárazság idején az iszapfolyásokon kicsapódik a só, és fehérbe öltözik az egész terület, és a hideg iszapvulkánok azok pedig a vulkánra hasonlító alakjuk ellenére nem vulkáni tevékenység miatt jöttek létre, hanem a földgáz jelenléte okán. És aztán a hosszas esőzések után a földgáz néha a felszínre tör, és kialakítja ezeknek az iszapvulkánoknak a ma ismert formáját. Úgyhogy három ilyen képződmény még a mai napig megfigyelhető, ilyen látványos, érdekes kis iszapvulkán. Ezt is érdemes megnézni, hogyha valaki itt Fiatfalva környékén kirándulgat, mert hát kirándulni eleve elve érdekes, és azt gondolom, hogy nagyon pozitív élménye lesz mindenkinek, aki szereti az elképesztő szépségű természetet. Főleg azért érdemes mindezt elmondani, hogy Parajd, meg a parajdi sóbánya az egy nagyon tragikus esemény, hiszen a bánya részbeni megsemmisülése, beomlása, a só kioldása az biztos, hogy turisztikai szempontból sokaknak a kenyerét elveszi, de hát az egzisztenciáját is fenyegeti sok embernek, akiknek ott van a háza, vendégháza vagy lakhelye a bánya közelében, és hogyha ott történik valamilyen omlás, akkor az épületek is veszélybe kerülnek, és emiatt sokakat el is kellett költöztetni. Tehát ez mindenképpen egy olyan esemény, ami a segítséget igényel, és azt gondolom, hogy az is egy jó ötlet volt a Nacsa Lőrinctől, amikor nemrég ott járt, hogy hát a zarándokok sokasága látogat el ilyenkor a csíksomlyói búcsúra, Parajdon is ott lesz közülük jó pár, és érdemes valamilyen módon kihasználni azt, hogy ők esetleg szolidárisak legyenek, akár egy emlékkövet vigyenek Parajdról, és ez egy jelképes dolog csak, de hogyha mondjuk 5-10 eurót adnak, akkor az már komoly bevételt jelenthet, és hát minden segítségre szükség van. Hát a segítség azért is kell, mert óriási költség nyilván most, hogy megpróbálják még menteni, ami menthető, és hát hogy miként lehet helyreállítani egy bányát, hát kérdés, hogy mi marad belőle. Hát hogyha megmarad az a rész, amit a turisták látogatnak, és azt balesetveszély nélkül lehet látogatni, akkor nyilván ez azért a bevételi forrásokat pozitívan érinti. Hogyha megmarad az a rész, ahová egyáltalán el lehet menni valamelyik szint, és nem nulla lesz az egész, akkor ott nyilván a levegő az megmarad ugyanolyan erős sósnak remélhetőleg, és emiatt az aszmatikus betegségek gyógyítására lehet használni, tehát a vendégek mennek. Hogyha megmarad lent egy olyan rész, ami ilyen tószerű képződmény marad, akkor akár csak torda esetében ott lehet kialakítani valami kis csónakázási lehetőséget. Tehát meg kell nézni, hogy mit hagy a természet nekünk, és akkor utána lehet arra kialakítani egy turisztikai koncepciót. De hát vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy lehet, hogy teljesen beomlik, és gyakorlatilag semmi sem marad a bányából. Hát nyilván ehhez én nem értek, és nem tudom. Majd meglátjuk, hát adjaik, hogy minél több minden megmaradjon. Meg hát amikor arról beszélünk, hogy hát helyreállítás, hát kérdéses, hogy mennyibe kerül a helyreállítás, hiszen az sem mindegy, hogy egyáltalán, hogyha a turizmust mint gazdasági iparágat tekintjük, és az emocionális töltetektől eltekintünk, akkor azért hát nem mindegy, hogy mennyiből lehet ezt helyreállítani. Úgyhogy kétségtelen, hogy Parajd most nagyon komoly gonddal küzd, és az is kétségtelen, hogy Erdély és az erdélyi turizmus, a székelyföldi turizmus azért még sok-sok kincset rejt magában, Parajdon és környékén is rengeteg a látnivaló, de nagyon sok izgalmas élmény várja azokat is, akik most elmentek például a csíksomlyói búcsúra, hiszen most ezen a szombaton van a legfontosabb esemény, de ugye egyébként az zarándokok közül volt, aki vonattal már csütörtökön elindult, volt, aki pénteken indult el, és még a vasárnapot is ott töltik jó páran, és hétfőn érkeznek haza, meg hát olyanok is vannak, akik gyalog indultak útnak. Ilyenkor a Kárpát-medence számos magyarlata területéről indulnak nagyon sokan a Csíksomlyóba, hogy a nyerekben azután részt vegyenek a misén, és körbenézzenek, és lássák azt, hogy milyen sokan is eljöttek oda, és egyszerre, mint zarándokok, ott átérezzék ezt a nagyon-nagyon egyedi hangulatot, és egy kicsit Istenhez is, meg önmagukhoz is közelebb kerüljenek. Úgyhogy az biztos, hogy Parajd is egy fontos gondolat kell, hogy legyen, amikor elmerengünk majd, hogyha valaki a csíksomlyói nyerekben fölfelé kapaszkodik, és hát az is kétségtelen, hogy megoldási javaslatokra, de megoldásokra is szükségük van a parajdiaknak, mert hogy a Parajd környéki szálláshelyeknek a számát, hogyha nézzük, akkor 100 fölötti. Tehát most körülbelül 127-et számoltam össze nagyjából, és ez nagyon-nagyon sok. Ezeknek a családoknak a megélhetése az most veszélybe került, és hát nyilván a panziók, a vendégházak, a szálláshelyek azok hogyha fizikailag nincsenek is veszélyben, mert mondjuk nem pont azon a részen vannak, ami esetében gondot jelent, hogyha a bánya valamelyik szintje megsemmisül, de akkor is gondot jelent az, hogy jönnek-e a vendégek akkor, hogyha maga a bánya az részlegesen vagy egyáltalán nem lesz látogatható. De azt hiszem, hogy azért akár a sósvízű fürdő, akár a környékbeli látnivalók még olyanok, hogy érdemes ide csábítani utána is majd a turistákat, és hát nekünk pedig van miért mennünk. Ezen a hétvégén rengetegen utaznak, nagyon sokan Csíksomlyó felé veszik az utat, vagy már vették, hiszen több zarándokvonat is elindult Csíksomlyóra. Csütörtökön és pénteken is indultak a keleti pályaudvarból vonatok, és sokan azt mondják, hogy akár 3-400 ezerre is tehető az a száma, akik itt lesznek, de volt olyan időszak, amikor hát nyilván ezek azért becslések, 500 000-ra tették az a számát, akik a nyerekben összegyűltek, és hát akkor én is itt voltam, és valóban nem lehetett szinte egy üres részt sem látni, miután felkapaszkodtunk a tetőre, és lenéztem a völgybe, tényleg olyan megható felvételeket lehetett készíteni, hogy a mai napig mutatom azokat ismerőseimnek, hogy egy picit megpróbáljam éreztetni, hogy milyen lehetett ott a hangulat. Ez elsődlegesen vallási ünnep és ünnepé, de nem csak olyanok jönnek, akik feltétlenül a vallási szertartásra kíváncsiak, nyilván zarándokok jönnek, tehát ez is nagyon fontos, de az is fontos, hogy átérezzék azt, hogy a Kárpát-pedence, sőt, talán a diaszpóra magyarsága miként találkozik itt a csíksomlyói búcsú idején. A Parajd és a Parajdon történtek mindenképpen olyanok, hogyha beszélünk a székelyföldi erdélyi turizmusról, akkor nem lehet arról nem néhány mondatot mondani. Nos, az kétségtelen, hogy Parajd rendkívül fontos volt a helyek és a turisták életében is, és nem csoda, hogy mindent megtesznek azért, hogy megmentsék nem csak a helybeliek, hanem azt kell mondanom, hogy komoly összefogással sokan az anyaországból is, hiszen adakozunk, segítjük a parajdiakat, és valóban megpróbáljuk a parajdi turizmussal minél többet megtenni. Nos, hát ötletekben sincsen hiány egyébként, mert hogy Parajdon a Koront patak vize betört a Sóbányába. Egyébként ez nem pusztán a turizmust érinti, hanem a lakhatást is gyakorlatilag, hiszen 45 családot ki is kellett telepíteni, félve attól, hogy esetleg amikor összeomlik a bánya valamelyik szintje, akkor megsérülnek az épületek, de az ivóvíz ellátással is súlyos gondok voltak, úgyhogy több környékbeli településen nem ajánlott a csapvíz fogyasztása. Nagyon sok nemzetközi szakértő, vezető érkezett Parajdra, és vannak azért jó ötletek is, és lehetőségek a kilábalásra, meg hát próbálnak mindent megtenni azért, hogy amit lehet, megmentsenek. De beszélgettem a műsor előtt Ugron Évával, aki a tulajdonosa a fiatfalvi Ugron kastélynak, férjével Maróti Miklossal, és nagyjából egyformán láttuk a helyzetet, miszerint gyönyörű dolgok vannak még ott Erdélyben, és hogyha valaki ide kirándul, akkor így is nagyon sok csodát láthat. És kétségtelen, hogy Parajdon is majd meg lehet nézni, hogy vajon a fürdő még vonzhatja a turistákat, meg sok minden más, és nyilván a Sóbánya nem lesz ilyen állapotban, vagy nem lesz látogatható, azért Parajd ezt természetesen megérzi, de a környéken is rengeteg olyan látványosság van, ami érdekelheti az embereket, a vendégeket, tehát igenis jöjjenek és menjenek majd, hogyha itt rendeződnek a dolgok, minél többen a vendégek, és attól még kiváló és mesés időket tölthetnek el ott. És hát ilyen szép hely például egyébként, ha már az ugronokról mesélek, a fiatfalvi Ugron kastély, mert hogy sokan azt mondták az avatáskor, hogy szebb, mint újkorában, mert a fiatfalvi Ugron kastélyt teljesen felújították. Egyébként 2 évtizedig harcoltak a patinás múltú családi örökségnek a megmentéséért, és a térség legszebb épülete lett, mert hogy 1949-ben államosították az Ugron kastélyt, aztán a rendszerváltást követően sikerült visszaszerezniük az örökösöknek a kastély tulajdonjogát, de nem nagyon volt lehetőség a pusztulás megállítására, mert hogy irtozatosan sok pénzbe került volna. Végül 2005-ben a családon belül megpróbálták értékesíteni Aztán sikerült megvásárolni, és 2019-ben a magyar állami támogatásoknak köszönhetően műemléki terveket készítettek, majd fel lehetett újítatni aztán 2021-ben a kastélyt. Minden esetre elkezdődtek a régészeti munkák, előkerültek értékes leletek, és napról napra többet tudtak meg az épület 600 évéről, az elmúlt 600 évéről, és nagyon sok meglepetésbe is botlottak az építkezés során, és emiatt folyamatosan újra kellett gondolni a terveket, és nem volt egyszerű ez a munka, de hát általában egy ilyen nagymúltú kastély felújítása sohasem olyan egyszerű, viszont a tulajdonos elmondása szerint rendkívül sokat segített mindenki, és valóban azon voltak, hogy meginduljon az élet, és sokan élvezhessék azután a kastély adta körülményeket, akár rendezvények résztvevőjeként, akár pedig általában vendégként. Minden esetre érdekes, hogy a nagyanyai ágon egészen az 1600-as évekig vissza lehet követni a felmenőket itt a családban, akiknek közük volt a kastélyhoz, úgyhogy ez külön érdekes kötődést jelent. Minden esetre az épített örökséget meg lehet és meg is kell menteni, és ez jó példa arra, hogy bőven van még olyan látnivaló, amit érdemes megmutatni a turistáknak, és annyira nem feltétlenül közismert vagy populáris. Amikor megvásárolták a rossz állapot, akkor még rossz állapotú kastélyt, akkor úgy fogalmazott az avaton az egyik vendég, hogy hát Kós Károly elhivatottsággal viselték a gondját, és viselik a mai napig a gondját a gyönyörűen megújult kastélynak. De érdekes az, hogy hát tényleg, ha már valaki itt van, akkor mi mindent csinálhat egyáltalán. Nos, elmehet fantasztikus dézsafürdőt venni. A dézsafürdő, meg a dézsafürdés eleve is itt Erdélyben nagyon sok helyen szokás, és hát a sós dézsában egy kicsit felfrissülhet a test, meg talán a lélek is. Lehet borozgatni, vacsorázni az Agapé terembe, ami valóban fantasztikus, és hát egyáltalán meg lehet nézni a mesebeli kastély sok-sok csodáját. De hát manapság már nagyon sok helyen van medveles egyébként, Homorót fürdőn is van medveles, de Marosfőnél én is vittem jó pár csoportot, úgyhogy azért persze jött egy helyi kísérő is, és találkoztunk is medvével. Az egyiket egy magas lesről vettük észre, és úgy láttuk, de volt, akinek az autója előtt szaladt át, de hát persze lassan ment a kocsi. De előfordult az, hogy csak egy ilyen magaslati részre vitték fel a vendégeket, és akkor lefelé a völgyet kellett nézni, és ott mentek a medvék. Úgyhogy van erre is lehetőség a medve lesre. Hát régen Tusnádon a kukát fosztogatták a medvék, és amikor sétáltam a szálláshelyre hazafelé, akkor minden nap találkoztam vele, anélkül, hogy medvelesre mentem volna. A medve is esett, meg én is ott voltam, de én nem félek egyébként a medvétől. A feleségem már nem így van, tehát neki van egy ilyen visszatérő álma, hogy kergeti egy medve, úgyhogy már óvatosabb, de hát azt tudjuk jól a régi mondásból, hogy a medve nem játék. De ha már valaki például Fiatfalvára látogat, akkor érdemes sok minden máshol is elmenni onnan. Például szekértúrát is lehet tenni, a fenyőkuti fensíkra visznek szekérrel, és útközben pedig hideg tálat kínálnak egy helyi gazdánál. Ez is egy izgalmas és jó program. Aztán el lehet menni Korondra például, és meg lehet csodálni a fazekas műhelyeket, mert igen, még itt is készülnek korondi fazekak, és most már nagyon figyelnek arra, hogy ne az legyen, hogy máshonnan ideérkező vázákat is árulnak, tehát most már valóban törekednek arra, hogy autentikus korondi fazekas alkotások legyenek. Amikor itt jártam egyébként, én két hatalmas korondi vázát is vásároltam, alig fért el az autóba, hát gyakorlatilag a hátsó ülést elfoglalta mind a kettő, és sokáig a szobám dísze volt. Hát most már ugye a belvárosban lakunk ideiglenesen, és most már itt nem férnek el, de megvannak még most is az egyik szobában, csak már nem a lakásban. Úgyhogy érdekes, hogy valóban korond is milyen gyönyörű, és mellette a természet. Hát mindenhol üdezöld a fű, fenyvesek, erdők, lombos erdők, gyönyörű csörgerező patakok mindenütt. Nem csoda, hogy mesés lehet egy grill vacsora például, és hát ilyeneket is kínálnak egyébként itt az Ungron kastélyba, de Segesvárra is el lehet sétálni, vagy akár Nagyszeben környékét is meg lehet nézni, úgyhogy bőven vannak izgalmas programok. Van egy mini Erdély park Szejkefürdőn, Székelyudvarhely mellett. Itt hosszabb időt is eltöltöttem, és rengeteg felvételt készítettem, mert tényleg a kis vonat is nagyon tetszett, ami így körbevitt minden gyereket, meg fel lehetett menni, egy kicsit magasabban volt egy jó kis büfé, és onnan lenézve csodálhattuk az erdélyi nevezetességeket, és hát hogyha valami kimaradt esetleg, akkor itt picibe lehetett látni. Úgyhogy egyben egyfajta programajánló is a Mini Erdély Park, mert megnézzük, hogy még hova lehetne elmenni, még mit érdemes megnézni. Manapság már nagyon divatosak a kerékpártúrák, most elektromos kerékpártúrára is el lehet menni, például a Gordon tetőre, a Krisztus kilátóhoz, vagy én lakára, és nagyon sokan szeretik az aktív turizmusnak ezt a fajtáját, de érdemes elmenni Farkas lakára. Most, akik a csíksomlyói búcsúra mennek, és vonattal indulnak oda, hát nagyon sokan Farkas lakán laknak egyébként. A Tamási Áron emlékhely az azoknak is kötelező látnivaló, akik egyébként nem itt szállnak meg, és hát van jó étterem is Farkas lakán. De a Kincsesport, a tájház is egy lényegi látnivaló Bögöz környékén, úgyhogy ide is érdemes elmenni. És hát mi minden vár minket mondjuk egy szálláshelyen, hogyha ide látogatunk. Nos, az autentikus reggeli, az tényleg pazar. Sokat dolgoztunk azon, hogy a helyi szolgáltatókkal is beszélgessünk arról, hogy hát nem a élelmiszerboltban érdemes megvásárolni az ennivalókat, mert legyen inkább kevesebb, de tényleg olyan, amit ott a termelők készítenek, pontosan azért, mert arra vágynak az a más azoknak, akik ide látogatnak, az a természetes, hogyha minél többet ebből kapnak. Úgyhogy most megint visszatért az az időszak, ami még mondjuk 25-30 évvel ezelőtt volt, hogy valóban a tyúk alól kiszedték a tojást, és már sült is a rántotta. És hát ez kell, ettől érezzük egy kicsit úgy, hogy más az az ott eltöltött egy hét gasztronómiai tekintetben is, meg hát sok minden más tekintetben is más, hiszen valóban a közös kultúrkincsünket, ha megcsodáljuk, akkor pazar élmény lesz, meg hát fel tudjuk idézni a történelmi órákon tanultakat, és az is egy nagyon jó dolog. A vendégszeretet pedig legendás, meg hát amit biztos, hogy fogunk enni, meg venni, hogy ilyenkor már jönnek a gyümölcsárosok, akik az erdőben mindenféle bogyókat, áfonyától szederen át mindenféle mást is hoznak, és akkor azokat is meg lehet vásárolni az út szélén, meg jönnek az egyéb gyümölcsök, amelyeket itt szednek össze a kertekben, akkor mindig meg szoktam állni Balavásárán, amikor itt vagyok, kürtös kalácsot vásárolni, mert itt, meg a Gyilkostónál nagyon jó a kürtös kalács. És vagy 16 éven keresztül vittem csoportokat ilyen VIP kísérőként a Kalotaszentkirályi Táncház találkozóra, meg onnan tovább a Gyilkostóhoz, meg Gyergyószent Miklósra, mert hogy ugye Gyergyószent Miklós Erdély kaland fővárosa, és hát kalandban azért bőven volt itt a környéken része a vendégeknek. Ha már valaki Gyergyószent Miklós környékére ellátogat, akkor már menjen el a Gyilkostóhoz, nézze meg a Békás szorost. A Gyilkostó önmagában megér egy hosszabb kirándulást, és a környéket is felfedezhetjük jó kis túrákkal. Ha pedig ott maradunk Csíkszered a környékén, mert hát Csíksomlyó az egyébként Csíkszered a külső területe, és utána onnan tovább mehetünk és felkapaszkodhatunk a Nyeregbe egy kellemes sétával, nem olyan megerőltető. Ha szakad ömlik az eső, akkor lefelé azért nehezebb jönni, mert egy kicsit csúszik, de fölfelé akkor sem gond. Nos, akkor a csíkszeredai látványosságokat, érdekességeket is érdemes mindenképpen megnézni. És hát az is érdekes, hogy tényleg még az ízek keveredésének világát is átélhetjük, tehát azért itt is a micset is megkóstolhatjuk, meg mindenféle más olyan érdekes finomságot, ami azért jellemzi az éttermek jelentős részének kínálatát. De hát persze a kolozsvári káposzta, az is egy fontos megkóstolni való, még akkor is, hogyha egyébként másról nevezték el, meg a székely káposztát is. De vannak legendás jó éttermek is. Marosvásárhelyre szoktam leginkább járni, hogyha étteremre vágyok, meg Székelyudvarhelyen van még olyan híres étterem, de sorolhatnám tovább. Madéfalva pedig olyan hely, ahol nem csak egy szép épület, vendégház van, hanem valóban mesebeli táj. Ott egy kicsit így viszintes területet látunk, és akkor nagyon messze elláthatunk, és a távolban pedig ott magasodnak a hegyek, tehát ez is nagyon-nagyon szép. De ami számomra nagyon érdekes volt, és hát így tényleg megható arra gondolni, hogy egyszer voltam kint itt Madéfalván, és részt vettem egy eseményen, ahova meghívtak újságírókat, helyi vezetőket és tisztviselőket, és hát tényleg nagyon sokan ott voltunk egy ilyen madéfalvi ünnepi vacsorán, és azt követően pedig Potápi Árpád megmutatta nekünk azt, hogy hát hol vannak jó borvizek. És akkor mi is elmentünk, és magyarázta, hogy hát mindig onnan szokott hozni haza vizet, mert ott mennyire jó és egészséges a mélyből feltörő víz, borvíz. És olyan íze volt annak valóban, hogy feltört a mélyből, és a kútnál csobogott a semmibe, hogy valóban soha nem felejtem el, és ott a környéken volt, vagy 2-3 olyan borvízkút is, hogy hát nem volt senki mellette, se jobbra, se balra, pedig az is önmagában egy turisztikai látnivaló, turisztikai érdekesség lehet, vagy lehetett. De hát nem csak a borvizek érdekesek még, hanem önmagában minden napunk szinte, hogyha Erdélyben látogatunk, és azt gondolom, hogy valóban mindenféle fajta szállásból válogathatunk. Itt, hogyha Fiatfalván az Ugronkastélyban megszállunk, akkor is be tudjuk járni a környéket, de elmehetünk kis panziókba, és rengeteg vendégház is van, Marosvásárhelyen pedig már van olyan minőségű szálloda is, ami a nyugati mércéket is megüti, de hát azt gondolom, hogy már egy kastély is alapvetően bőven megüti, sőt bizonyos tekintetben az élményeket tekintve még talán felül is múlja. Persze ennyi sok szép, érdekes erdélyi dolog mellett azért meséljünk arról is, hogy hát a parajdi események mi mindent jelentettek a helyiek életében. Hát nagyon komoly turisztikai látványosság volt, ahová több mint 500 000 látogattak el egy évben, és nézték meg alapesetben. Bár hozzáteszem, az nem azt jelenti, hogy ennyi vendégészaka lett volna, hiszen összességében egész Hargita megyében van durván éventően 220-250 000 turista, aki vendégészakát tölt el, és Kovászna megyében olyan 165 000 vendégészaka nagyjából. Hát ehhez képest a nagyvárosok, Kolozsvár és Marosvásárhely már több vendéget tud fogadni, tehát ott már majdnem eléri a 500 000 azoknak a vendégeknek a száma, akik meg is szállnak. Ha az egész turizmus nézzük, akkor azért a lakosság számarányához képest Magyarországon jóval több vendég van, de attól még fontos a turizmus egész Romániának, és gazdasági szempontból, és hát természetesen az ott élő magyar közösségeknek is nagyon-nagyon fontos, hiszen a Kárpát-medence magyar lakta közösségei közül jó pár terület olyan kultúrkincsekkel, épített örökséggel, hagyományokkal rendelkezik, amit mindenképpen érdemes megnézni, és nem csak nekünk anyaországi magyaroknak, hanem más turistáknak is. A parajd szó egyébként a magyar paraj főnévből származik, állítólag azért, mert hogy a sószállító fuvarosok a lovakat itt legeltették, miközben a szekereket megrakták sóval, és hát ugye a parajt tették, és emiatt parajd lett a neve a településnek. A Kisküküllő és a Nagyág völgyén felfelé emelkedik egy sziklacsoport, és ott mellette van egy vár, a Rapsóné várának romjai. Állítólag már itt a 13. században volt vár. A rómaiak korában is működött már itt sóbánya. A hagyomány szerint eredetileg egy kicsit arrébb volt a bánya, de aztán később átköltöztették. Minden esetre Székelyföld lakói 1562-ig a sót illetően szabadon rendelkezhettek vele, és teljes szabadságot élveztek annak eladásában. Aztán utána a székely sóbányákat állami monopóliumá nyilvánította II. János, és el is rendelte a sóbányák őrzését, tehát nem úgy működött, hogy csak úgy valaki sót vitt el szekéren. Emiatt 1564-ben létrejött Parajd települése, mert hogy itt települtek meg azok, akik őrizték a sóbányát. Parajd sokáig sófalva, később felső sófalva tartozéka volt, mert hogy Sófalván volt a kamaraispán székhelye. Ez egyébként szomszédos település. Aztán a Habsburgok idején Parajdon nagy sóbányákat nyitottak. Orbán Balázs, a híres székelyföld szociográfus, a Székelyföld leírásában azt írta, 1868-ban egyébként, hogy 1226 székely lakik itt, 1910-ben pedig azt írták, hogy 2858 magyar. Tehát ehhez képest 17 német és 8 román volt 2010-ben a lakosoknak a száma. Minden esetre Parajthoz csatolták később Sófalvát, úgyhogy most Alsó és Felső Sófalva, illetve Békás Tanya Parajt község része. 1992-ben már 4000 lakosa volt, és hát a parajdi Sóbányának nagyon komoly vonzereje volt, rengeteg turista érkezett ide, hogy autóbusszal lemenjünk a 7 szint közül a turisták által látogatható szintre. És nekem nagyon megdöbbentő volt, hogy olyan hatalmas járatok, olyan hatalmas méretek voltak itt, hogy busszal lehetett lemenni, majd pedig egy óriási, hatalmas kamrába érkeztünk, ahol volt még templom is, meg előadásokat tartottak, később aztán még árusok is voltak, meg étterem és óriási területek, és hát persze remek levegő, úgyhogy sok mindent gyógyított is ez a jó levegő. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Elmentünk Parajdra, és megtudhattuk azt is, hogy azért Erdély és az erdélyi területek sok-sok csodát rejtenek, tehát mindenképpen érdemes akár a mostani nyári szezonban is ide elutazni, de megtudhattuk azt is, hogy bizony el kell minden segítség, hiszen a parajdiak azok most nagyon nehéz helyzetben vannak a Sóbányával kapcsolatos történések miatt, meg hát amiatt, hogy ez ugye a házaikat is, nem csak a megélhetésüket veszélyezteti. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is további kellemes hétvégét kívánok. Viszonthallásra!